Hétfő, egy nő. A Trend FM portré műsora. A műsorvezető Kutasi Judit.
Szép napot mindenkinek, a vállalkozás építés sikereiről, nehézségeiről, kudarcairól, az akadályok legyőzéséről beszélgetünk a mai műsorban, arról, hogy tudni kell változtatni és váltani, hogyha úgy hozza az élet. Vendégem pedig, akivel erről beszélgetünk, Váci Rozi, a Matyó Design márka megálmodója, alapítója, ügyvezetője, sokféleképpen is szólíthatunk téged, Rozi. Örülök, hogy itt vagy, elfogadtad a meghívást.
Köszönöm szépen, én is örülök.
Aki nem ismer, előzetesen pár szót hadd mondjak el rólad, sok éve nagyon fontos szerepet töltött be, vagy tölt be az életedben egy borsodi falu, kis falu Tard, ami Mezőkövesdől alig 10 kilométerre található. Most viszont ugye itt vagyunk Budapesten, a 13. kerületben ülünk egy stúdióban, de a 13. kerület és Budapest is fontos számodra, és majd megbeszéljük, vagy beszélünk arról is, hogy melyik és miért, illetve hát arról, hogy a tardi asszonyok milyen szerepet töltenek már be ma az életedben, de hol élsz most és hol vagy otthon?
Igaziból születésemtől kezdve kétlaki életet élek, csak nem Magyarországon és külföldön, hanem Magyarországon belül egy icipici faluban, és az Újlipótvárosban Budapesten.
Ami elég nagy kontraszt.
Nagyon nagy kontraszt, és nagyon jól eső kontraszt egyébként. Covid-kor költöztem le legutoljára Tardra, 3,5 évet éltünk ott a családommal, gyerekeim oda jártak óvodába, iskolába, és most szeptembertől költöztünk vissza, ide az Újlipótvárosba, és ezt most én nagyon élvezem.
Visszakaptad egy picit a régi életedet, de közben ugye rohangálsz, jársz le Tardra, mert hogy ott egy 50-60 fős vállalkozást viszel.
Igen, igazából sosem gondoltam volna, hogy a Matyó Design valaha ekkorára tud nőni. Az én tervem és az én vágyam annak idején 14 éve, mikor elkezdtük ezt a vállalkozást csinálni, akkor az volt, hogy az első 5 évemet én Tardon éltem, és rengeteg ember, rengeteg szeretetet és törődést adott nekem és a testvéreimnek.
Te pici korodban,
pici koromban, amíg édesanyám meg az apukám tanítottak, addig ránk dadák vigyáztak, 4 voltunk akkor testvérek, ma már 5 vagyunk, és ezek az asszonyok fantasztikus energiával és odaadással voltak jelen az életünkben. És amikor megálmodtam a Matyó Designt, és megálmodtuk és beszélgettünk róla, akkor inkább az volt a célunk, hogy ezt a szeretetet, meg ezt a törődést így visszaadjuk nekik. És arra gondoltunk, hogyha a budapesti barátainknak egy része szívesen hordana Matyó mintás kézzel hímzett ruhát, és a daduséknak meg tudnánk segíteni abban, hogy egyrészt szükség legyen a munkájukra, másrészt meg tudjuk fizetni a munkájukat, akkor ez egy ilyen visszapuszi az életben, és egy ilyen igazságos lépés.
És ha jól emlékszem, akkor még a volt férjeddel, pároddal Ervinnel, Nagy Ervinnel voltatok lent Tardon, amikor neki szerettél volna ajándékot szerezni, venni, találni, igen. És akkor jött az ötlet, hogy egy pólóra hímezzenek neki?
Igen. Az Ervinnel a közös lányunk Lola születése után küzdöttem szülés utáni depresszióval, és Ervin és a családom úgy döntött, hogy menjünk Tardra, hogy hát ha a csecsemőkori közeg az segíteni tudja ezt az állapotomat. És hát Tardon voltunk, amikor én készültem az Ervin szülinapjára, de hát annyira szorongtam, hogy nem volt olyan opcióm, hogy elmegyek vásárolni, és kihúztam egy pólót a fiókjából, elvittem a Teri néninek biciklivel, és Teri néninek mondtam, hogy légy szíves, valamit hímezz erre. És ebből a pólóból jött tulajdonképpen a Matyó Design ötlete, mert nagyon sokan reagáltak arra a pólóra, hogy mennyire szép és mennyire jó. Akkor gondoltuk, hogy legyen másnak is.
És akkor jött a vállalkozás ötlete, amit viszont a hugoddal csináltatok?
Igen, a hugommal, sokat gondolkodtunk a hugom férjével, meg az Ervinnel, tehát így 4 nagyon sokat gondolkodtunk, de tényleg nem vállalkozás, tehát hogy nem gondoltuk azt, hogy ebből meg lehetne élni, nem gondoltuk azt, hogy ebből pénzt lehet csinálni, hanem inkább azt gondoltuk, hogy egy ilyen win-win helyzetet lehet létrehozni, amikor az adás öröme, tehát hogy mi adunk a daduséknak, és akkor eladjuk a budapesti barátoknak.
Ma pedig hívhatjuk mondhatjuk társadalmi vállalkozásnak.
Igen, ezt. Igen, ezt a kifejezést, amikor ez elindult, akkor én ezt nem ismertem, de mára már ismerem, és pontosan tudom, hogy a Matyó Dizájnnak a társadalmi hatása az kimagaslóan nagy.
Ugye beszéltünk a kisgyerekkorodról, meg arról, hogy ez igazából egy szép ötlet volt, hogy ezt meg szeretnéd valósítani. Nem arra készültél, hogy vállalkozó legyél?
Nem, egyáltalán nem. A mai napig azt gondolom, hogy egy tanulási folyamatban vagyok. Sosem tanultam azt, hogy hogyan kell vállalkozónak lenni. Az elmúlt években azért sok-sok pro bono és nem pro bono coach és támogatás érkezett hozzánk, a Matyó Dizájnhoz, illetve nekem sokan segítettek abban, hogy hogyan tudok egyre ügyesebb lenni, és én szerintem ez egy ilyen soha véget nem érő kaland lesz, hogy megtanuljak minél jobban és minél ügyesebben vállalkozást vezetni.
És mi volt a legnehezebb, vagy mi volt az a dolog, amit neked meg kellett tanulni?
Hát például az egy nagyon nagy dolog, és nagyon nehéz dolog nekem, hogy egy vállalkozás, amely termékeket árul, akkor tud megélni, hogyha a termékeket eladja. De én nagyon szívesen megcsinálom a termékeket, nagyon szívesen kitalálom a termékeket, de eladni nem szívesen próbálom eladni. Én nem vagyok egy alkalmas ember arra, hogy bármit is eladjak. Én szuperül tudok vásárolni, de sajnos eladni nem annyira tudok. És ugye ezt egy emlékszem, hogy hosszú hónapokon keresztül mondta nekem az egyik coachom, hogy addig nem fog tudni sehova lépni a Matyó Dizájn, amíg nem építek ki egy értékesítési rendszert.
És nem biztos, hogy neked kell lenni az értékesítőnek, de magadénak kell érezned ezt a elgondolást, ezt az egészet.
Igen, tehát, hogy amíg én hozzám nem érkezik meg az az üzenet, hogy enélkül nem működik, addig nem fog működni. Tehát az egyértelmű, és bárhova megyek, és kedves emberek vannak, én mindig tudom azt, hogy egy vezető, ha jó, akkor jó emberekkel dolgozik. És én nagyon-nagyon próbálok emberséges, nagyon lojális lenni, és ez nekem nem nehéz. Viszont az, hogy nagyon szándékos és tudatos döntéseket hozzak, ami esetleg valamelyik embernek nem jó, az nekem nagyon nehéz.
Nem beszélve arról, szokták mondani, hogy akkor válik az ember igazán vezetővé, amikor még az első elbocsátáson túl van. Tehát, hogy vannak a nem szeretem, a nagyon nem szeretem dolgok. Igen. Ebben, és gondolom, ebben is volt már, vagy van tapasztalatod.
Igen, és én nem tudom, tehát, hogy én értem, hogyha kialakul egy olyan helyzet, amiben egy kellemetlen dolgot kell megcsinálni, de nagyon-nagyon nem szívesen teszem meg, főleg nem, hogyha esetleg olyan embert érint, aki tudom, hogy ez rosszul fog érinteni lelkileg.
Most itt beszélgettünk az interjú előtt, hogy most a Matyó Dizájnban 40 idős hölgy az, aki dolgozik neked, vagy veled, és hímeznek különböző táskákra, ruhákra, sok mindenre, amivel foglalkoztok, illetve van egy háttércsapat is, aki segíti a munkádat. Arra gondoltam, hogy mondd el azt is, hogy mi az, amit viszont a legjobban szeretsz csinálni ebben, ami miatt építed évről évre folyamatosan, és hát legutóbb 2 éve beszéltünk, 1-2 éve, és akkor még szinte fele ennyi volt a csapat.
Mindenféle kihívást szeretek egyébként, hogyha valami már működik, akkor általában találok magamnak egy újabb feladatot, amivel egy picit változtatni és jobbá tudom tenni a helyzetet. Imádom azt, hogy emberekkel foglalkozom, imádom azt, hogy szép színekkel foglalkozunk, és nagyon szeretem azt, hogy büszke tudok lenni arra, amit teszek, és arra, amit vezetek, és teljesen hiteles és őszinte szívből jövő termék, a Matyó Dizájn termék, amiben nem feltétlenül csak az én szívem van benne, hanem azoknak az embereknek az élete is benne van, akik hímeznek. És én nagyon sokáig azt gondoltam, hogy egy ilyen pici faluban a legnagyobb segítség az, hogyha munkát adsz, és ezáltal pénzt tudsz biztosítani az idősebb, illetve mondjuk a gyerekekkel otthon lévő anyáknak.
De nem csak ez.
De nem. Igaziból azt gondolom, hogy még fontosabb az, hogy tartoznak egy közösséghez, hogy fontos a munkájuk, hogy megbecsült a munkájuk, és ezáltal ők maguk is megbecsült emberekké válnak.
Beszéljünk még arról, mert hogy a legelején már behoztad a családot, ami nagyon fontos számodra, meg azt is említetted, hogy 5-en voltatok testvérek. Igen. Hogy egy nagyon érdekes, szövevényes családi háttér van mögötted, hogy mi az, amit hoztál, mi az, amitől az vagy ma aki.
Nagyon sok nehézséget, rengeteg nagy traumát, édesapámat elvesztettem 7 éves koromban, akkor 4-en voltunk testvérek, édesanyám 30 éves volt, és én voltam a legnagyobb lány, úgyhogy egyértelmű volt, és nem is volt, tehát hogy nem merült föl kérdésként, hanem egyik napról a másikra azt éreztem, hogy ebben a családban be kell állja.
Tehát fel kellett nőni.
Igen, és ezáltal egy teljesen parentifikált gyerek vagyok, sokkal korábban sokkal nagyobb felelősséget kaptam, mint amit jó lett volna kapni. Ugyanakkor ezek a nehézségek szerintem egy csomó olyan dologhoz is vezetnek, ami hasznos lett az életemben.
És hát az, hogy például a testvéreddel együtt indítottátok a vállalkozást,
igen,
tehát
igen,
hogy erőt is
aztán a Bogyisz egyébként más irányba ment, és nagyon-nagyon szép és jó munkája lett neki, és ő is nagyon-nagyon megtalálta önmagát, de nagyon jó volt együtt kezdeni, persze.
Ha a város és a falu kettősségéről beszélünk, mert ugye ez mindannyiatok életét jellemezte.
Igen.
Mit kaptál ott gyerekkorodban, és szempont volt-e később, hogy ezt a saját gyerekeidnek továbbad?
Nagyon fontos szempont volt, és a mai napig az. Valóságot kaptam, szabadságot, és tehát, hogy azt az életet, amit a 80-as években Tardon gyerekként éltünk, hogy én 4 éves koromban a kis csuprommal el tudtam menni tejér az utcába, úgy, hogy nem féltettek a szüleim, hogy biciklizhettem egész nyáron 12 évesen, úgyhogy csak ebédre meg vacsorára kell hazamenni. Szóval egy fantasztikus szabadság, és ugyanakkor azt is érzem, hogy itt a nagyon dübörgő, nagyon-nagyon modern városban mi emancipált nők és elfoglalt férfiak egyaránt, hogy úgy rohanunk, hogy vágtatunk, hogy egyfolytában valami olyan visszajelzést keresünk, amivel magunkban biztosabbak tudunk lenni, és ezáltal a tempó által valahogy kevésbé tudsz találkozni magaddal, mert hogy a felszínen maradsz, mert már sietsz a következő helyre, meg még visszed a gyerekedet ide, meg még a megcsinálod a szendvicset, stb. Stb. És hogy Tardon találkozol önmagaddal, és Tardon tudsz olyan lassú világot élni, amiben...
Mint régen.
Igen.
Hát most is megvan ez.
Igen, kivéve, amikor édesanyám Tardra jön, mindig mondja, hogy milyen sok kocsi van itt, és úgy annyira meglepődik, mert hogy amikor ők voltak lent, nem volt kocsi, és nem volt kocsink, és úgy éltek ott 4 gyerekkel, hogy nem volt kocsiuk.
Visszatérve a lányokra, mert ugye arról beszéltünk, hogy mit tudsz megadni nekik, ők most a nagyobbik 14-15, a kisebbik, ha jól számolom, 5-6 év körül van?
Lola most lesz 14 éves, a Nina pedig most 6 éves. Hát azt hiszem, hogy annál nagyobb ajándékot nem nagyon tudok nekik adni, mint hogy az elmúlt 3,5 évet Tardon töltötték. A Tardi tempóban, a Tardi iskolában, ott a Kövesdi óvodában. Tehát az, ami nekem nagyon nehéz volt, és én megőrültem a végére már ettől a hihetetlen impulzív mentes világtól, hogy nem tudsz senkivel semmit csinálni, vagyis nagyon ritkán, nagyon kevés emberrel. Az nekik egy nagyon-nagyon-nagyon nyugodt, nagyon
kiegyensúlyozott
szép és kiegyensúlyozott. Uh-huh.
Ez azért érdekes, amit mondasz, mert én úgy ismerlek téged, hogy iszonyatosan pöröksz, impulzív vagy, tehát hogy ez a kettőségre akkor szükséged van.
Én próbálok magam is fejlődni, és nem csak a Matyó dizájnt fejleszteni, hanem a saját személyiségemet is minél jobban megismerni és fejleszteni. És én azt gondolom, hogy nekem meg kell tanulnom kiállni a boxba. Ezt mondta nekem egyszer valaki, akivel beszélgettünk, hogy én ne akarjak...
Mint a versenyló állandóan futni.
Igen, tehát hogy
futni.
Én egy versenykocsi vagyok, uh-huh. És csak azt kell megtanuljam, hogy ki kell álljak a boxba. És akkor viszont, amikor a boxban állok, akkor viszont minden mást tegyek ki, és utána úgy is vissza fogok menni a pályára, és úgy is robogni fogok.
Hadd folytassam onnan a beszélgetésünket, hogy nem lenne ma a Tardi asszonyoknak munkát adó örökségápoló vállalkozásod, ha, és ezt a mondatot sokféleképpen be lehet fejezni, te hogyan folytatnád, mi jut elsőre eszedbe?
Hogy nem lenne a Matyó Design, hogyha nem lennék egy kitartó ember, ha nem szeretném a kihívásokat, ha megijednék a nehézségektől, ha nem tanultam volna megküzdeni az életben, és ez valahol szomorú, hogy megtanultam küzdeni, de sok ilyen jó eredménye is van.
Ugye arról beszélünk, hogy ez a vállalkozás egy társadalmi vállalkozás, ami visszaad a közösségnek, ami fontos számodra. Ha úgy elképzeljük, elfeledett minták, alulértékelt helyi tudás, feleslegesnek ítélt kultúra, amit látunk távolról, ami téged megérintett, és a modern világ részévé tudtad tenni. Hogyan lehetett ezt újra gondolni? Mert ezt újra kellett gondolni.
Szerintem azért is sikerült jól, mert nem értettem hozzá. Ezt tudom, hogy furcsán hangzik, de hogy szerintem, hogyha valamilyen szakmai szemmel kezdtem volna el ehhez a témához hozzányúlni, akkor üzleti valószínűleg terve. Igen, belebukik a bicskám, vagy divattervezőként, vagy üzleti tervel, vagy közgazdászként. Nem, én csak egy hatalmas szeretettel álltam ehhez hozzá, és egy nagy vágyjal, hogy ebből valami sikerüljön. És azt gondolom, hogy ez a nagyon-nagyon puritán őszinteség, ez tudott sikert eredményezni.
És az első pillanatban örömmel fogadták ők is, mert mondtad, hogy te egy nagy örömmel vágtál bele ebbe a munkába.
Igen, de nehogy azt gondolt, hogy én ebbe vágtam bele. Én nem tudtam, hogy ebből mi lesz. Én nem gondoltam azt soha, hogy az eleve elkezdett 3 nénin kívül lesz majd 6, 10, 15, 20, 30, 45. Tehát, hogy én ez sosem futott végig az agyamon, sosem gondoltam volna, hogy a Matyó Dizájnnak saját varrodája lesz, most már saját vendégháza van, van turisztikai desztináció, amit ajánlunk, hogy látogassanak el az emberek Tardra. Szóval, hogy én mindig csak a következő lépést láttam, és én nem annyira láttam azt, hogy most ebből mi lesz, tudod, szokták kérdezni, hogy képzeled el 3-5 év múlva. Én nekem nem volt ilyen vízióm.
De amúgy sem vagy ez a tervezős típus?
Hát most már azért ezt is megtanultam, hogy nem lehet nem tervezni, hogyha van egy céged, és felelősséggel tartozol meg annyi ember munkájának és megélhetésének, akkor nem tehetem meg, hogy nem tervezek. De igenis, tervezek, és ha nehezemre esik, akkor is kell terveznem.
Hogyha visszagondolok a gyerekkorunkra, akkor azért akár egy technikaórán, vagy csak úgy a nagyszülőknél előfordult, hogy főleg lányként, hogy ezeket a mintákat hímeztük.
Igen.
Te mennyire tanultál meg hímezni, vagy esetleg most mennyire van benne az életedben?
Nagyon-nagyon sokan azt mondják Tardon, az asszonyok és a fiatalabb nők is, hogy ők, amikor a munkát elvégeztek, akkor leülnek pihenni, hímezni. Tehát nekik a hímzés nem munka, hanem egyfajta meditatív tevékenység, hogy annyira kikapcsolja őket, hogy nem tudnak közben máson gondolkodni. Ilyen szempontból szerintem nekem egy isteni dolog lenne, hogyha hímeznék, mert tök jó lenne, hogyha ott a hímzéssel kiállnék a boxba, de sajnos én nem hímzek. Elvileg természetesen tudom, hogy kell, és hogyha leülünk, akkor el tudom neked mondani, hogy hol kezd el, és hogy haladjál, de nem gyakorlom.
De gyerekkorodban akkor te is csináltad.
Persze, meg általános iskolában is csináltam.
Ez picit az jutott eszembe, hogy olyan ez, mint a mandala. Nyilván más vallás, vagy más közeg, de hogy ez a fajta meditatív állapot, amibe kerülhet az ember
és
általa.
És hogy valami szépet csinálsz.
És akkor itt kapcsolódnék be úgy, hogy ugye egy csomó ember érkezik már hozzátok ilyen céllel, hogy kikapcsolódjon, hogy részese legyen ennek a világnak. Ők milyen céllal érkeznek, vagy mit kapnak ott? És inkább nők vagy férfiak?
Nők és férfiak egyaránt, a férfiak kicsit kisítően állnak neki, de aztán ők a leglelkesebbek egyébként furcsa módon. Tulajdonképpen mi azt szeretnénk, hogy aki eljön hozzánk a Matyó Dizájn túrára, az egy nap erejéig megélje azt, hogy a Tardi ember hogy él, hogy milyen tempóban él, milyen tempóban beszél, mit főz ebédre, hogy hímez, megy a templomba, csinál egy csigatésztát, énekel a népdalt. Tehát egy csomó olyan dolog, ami az ő életükben nap mint nap benne van, az a mi életünkben, itt egy városban nincs benne.
Itt nem zárnak be a boltok, itt nem zár be a posta, igen. Tehát egy teljesen más világ, igen. Mert emlékszem, hogy régen erről így beszélgettünk, igen. Hogy ehhez neked hozzá kellett szoknod.
És nem tudtam hozzászokni. Tehát az, hogy egy gyógyszertár naponta másfél órát van nyitva, azt én nem tudom értelmezni. De persze értem, tehát tudom, hogy annyit van nyitva, és akkor megyek oda, amikor nyitva van, ha Tardon vagyok, csak hát nem ezt szeretem, hanem azt szeretem, hogyha elérhetőek a szolgáltatások.
Mert hogy ezt szoktuk meg, ebben a világban igen. Élünk, és amikor valaki hozzátok így oda megy, akkor ezzel a kontraszttal szembesül.
A kontraszttal szembesül, általában azzal szembesül, hogy Úristen, milyen életet élek. Tehát Atya Úristen,
mennyire
lehet
jó dolgom
más,
van?
Hogy...
Nem. Vagy mennyire nehéz nekem?
Nem, hanem hogy mennyire túl vagy vagyok pörögve, hogy mennyire nem találkozom a valósággal, nem találkozom a természettel. Jé, itt egy macska, jé, csiripel a madár, jé, jönnek a lovak. Tehát, hogy egy csomó olyan dolog történik, ami így visszahúzza az embert a természetbe és a valóságba.
Meg önmagába, és hát ez egy igen. nagyon jó dolog, vagy nagyon sokat tanulhatunk, vagy fejlődhetünk igen. is belőle.
Azért önmagunkhoz megérkezni nagyon nehéz, és nagyon sokszor fájdalmas, és pont ezért rohanunk magunk elől.
2010, amikor elindult a vállalkozásod, illetve hát egyáltalán ez az ötlet megszületett, akkor mennyire számított egyedülállónak a hímzett divatcikk?
Akkor nagyon. De nem sokkal később megjelent valamelyik világsztár egy kesztyűvel, meg egy másik világsztárnő egy hímzett ruhával.
És tőletek akkor, teljesen függetlenül.
És akkor lett egy hihetetlen dömping. Amikor nem annyira a kézzel hímzett termékek, hanem
a
csak
fashion?
A fast fashion és gépi hímzett dolgok. Uh-huh. És akkor volt egy ilyen nagyon nagy mélyrepülés, és egyébként ezt a 2012-es UNESCO világörökségévé került be a matyó kultúra, és ezután jött ez a dömping, és utána én most azt látom, hogy most egy ilyen nagyon egészséges közeg van, és én azt remélem, és azt is gondolom, hogy a gondolkodó értelmes nők és férfiak ma már inkább nem a legolcsóbbat veszik meg, amiről pontosan tudják, hogy hol és hogy készült, és milyen üzenete van, hanem inkább küldenek többet, lesz kevesebb termék a szekrényükbe, viszont azoknak a termékeknek története van, valós értéket hordoznak, és nem utolsó sorban, ha matyó dizájn termékről van szó, akkor megkapja azt a fényképet is hozzá, aki hímezte a terméket, és az a néni alá is írja neki, hogy ezt ő csinálta.
Tehát akkor ez egyfajta személyesség, egyfajta kapcsolódás.
Kapcsolatban tud kerülni az, aki elkészítette, azzal, aki megvette, és a matyó dizájn túra ezért is nagyon sikeres, mert ott kapcsolatba tudsz lenni, sőt egy napot eltöltesz azzal a nénivel, aki éppen mondjuk megtanít téged hímezni.
Álljunk meg egy picit, folytassuk innen hamarosan. Váci Rozi, a matyó dizájn megálmodója a vendégem. Tartsatok velünk továbbra is.
A hétfő egy nő hamarosan folytatódik Kutasi Judittal, itt a Trend FM-en.